prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Jó napot kívánok, ez a prémium kategória, mikrofonnál Nagy Károly. A mai adásban először az egyik kisebb részvényről lesz szó, a Megakránról, amely most először a tőzsdei történetében osztalékot fizet a részvényesek számára. Megkérdezem majd a felügyelőbizottsági elnöktől, hogy van erre lehetőség, hiszen korábban leginkább növekedési papírként tekintettünk erre. Aztán beszélünk arról is, hogy milyen volt az idei első fél év, és mi várható a második fél évben, az úgynevezett emelés technikai üzletában milyen kihívások vannak. Jelente problémát az emelkedő kamatszint, vagy éppen a gyengülő forint? Az adás második felében aztán megnézzük, hogy a légitársaságoknak a rendkívül gyenge szereplése az elmúlt időszakban már ami az utasok kiszolgálását illeti, szóval ez milyen okokra vezethető vissza, és látszik-e ez a részvényárakban, ezt is megnézzük majd az Equilor vezető elemzőivel. Ez tehát a mai kínálat, kezdünk!
Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
A vonal túlsó végén Vitkovics Péter, a Megakrán felügyelőbizottsági elnöke. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Nem tudom, hogy előzetesen tervezték-e, hát nyilván a közgyűlési meghívóban ott szerepel, de úgy döntöttek, hogy most először a Megakrán tőzsdei történetében osztalékot fizetnek. Ez mikortól indul már az osztalék fizetés, és minek a terhére történik meg?
Ugye alapvetően korábban is célunk volt, hogy a Megakrán ne csak növekedési papírként legyen a tőzsdén szereplő részvénytársaság, hanem elsősorban osztalékot is tudjon visszajutatni a részvényeseknek, tulajdonosoknak. A 2021-es év a COVID utáni kilábalás lehetővé tette, hogy valamennyi osztalékot tudjon fizetni a vállalat. Ugyanakkor, mivel az árbevétel éves szinten nem egyenletesen oszlik el. Ugye jellemzően a nyári időszak az, ami a csúcs, és ott emésztődnek fel a nagyobb költségek is, viszont akkor érkeznek a nagyobb bevételek is. Ennek lett az oka az, hogy az osztalék kifizetését októberre tervezte a menedzsment, mert akkor cashflow szempontjából egy sokkal bővebb időszak van, sokkal kellemesebb, nyugodtabb időszak, amikor az osztalék kifizetése is bátran megtörténhet.
Jobbára ez a nyerességtartalék terhére lesz majd az osztalék kifizetés?
Igen, ugye az osztalékot alapvetően az eredménytartalék terhére fizetjük. Gyakorlatilag a tavalyi eredménynél több osztalékot fizetett ki a vállalat. Ez picit inkább azt gondolom jelzés is a befektetők felé, illetve a részvényesek felé, hogy hosszú távon azért szeretne természetesen a megtermelt eredményből a részvényeseknek is visszajutatni a Megakrán, és nem feltétlenül minden pénzt megtartani. Másrésztről pedig az elmúlt években azért nagyon sok beruházást hajtott végre a vállalat, több milliárd forinttal emelkedett meg az eszközállomány, nagyon jó eszközparkkal, sőt azt mondhatom, hogy a piacon tényleg a legfiatalabb és az egyik legfelkészültebb eszközparkkal rendelkezik a vállalat, így nincs szüksége olyan további addicionális tőkére, ami miatt vissza kellene forgatni minden egyes fillért, lehet ennek egy részét kiosztani a részvényesek számára.
Az osztalék mértéke, ahogy közölték is, az 1 forint névértékű törzsrészvények után bruttó 10 fillér, mennyire kell, hát fogalmazunk úgy, arra számítani, hogy a következő időszakban is lesz majd osztalékfizetés, vagy mennyire egyszeri ez abban az értelemben, hogy azért gondolom bőven lenne fejleszteni való, vagy hát akár mondjuk a nyerességből nyilván felvásárlásokat is lehetne adott esetben meglépni.
Az, hogy ez mennyire lesz rendszeres a jövőben, azt jelen pillanatban még nem tudjuk megmondani. Több dologtól függ, és nem elsősorban a szándéktól, hanem inkább a gazdasági környezettől. Ugye a Megakrán árbevételére és teljesítményére erőteljes hatást gyakorolt 2020-ban a COVID, hiszen azok a partnerek, akiknek a vállalat dolgozik, nagyon sokan bezártak, ugye a gyárak leálltak termeléssel, és emiatt mondtak vissza a nagy mértékben megrendeléseket. 2021-ben sikerült ezt visszahozni, és a korábbi éveknél nagyobb, magasabb árbevételt elérni. Ugyanakkor 2022-ben megbejött egy ukrán háború, ami évelején megint csak egy picit megtorpanásra kényszerítette az iparnak a szereplőit. Azt tapasztaltuk alapvetően a piacon, hogy megkezdett, vagy még el nem kezdett beruházásokat egy picit halasztanak a megrendelők, kivárnak, mindenki azt nézi, hogy milyen hatása lesz hosszú távon a megkezdett háborúnak. Viszont most így fél év környékére közeledve megint csak az látható, hogy valahogy az ipari környezet hozzászokott ehhez a tényhez hasonlóan, mint a Covid-hoz. Tényként kezeli, hogy van a háború, és azokat az üzleti tevékenységeket, amelyeket korábban egy picikét halasztottak, azokat elindították. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon jó második fél évnek is nézhetünk elébe. Az, hogy milyen lesz a nyereségessége a vállalatnak hosszú távon, az egyébként nem csak ettől függ, hanem természetesen az infláció, a költségek emelkedése ránk ugyanúgy hat. Jelentős bérfejlesztést kellett megvalósítani az idei és a tavalyi évben, ahogy mindenhol, minden más vállalatnál, és hát sajnos ugye mi nem hatósági áron kapjuk az üzemanyagot, hanem teljes áron ezeknek a költségeknek a tételeit is be kell építeni az árazásba.
Az első fél év az most ér véget, majd nyilván számokat még nem mondhat, mert tőzsdei cégként a gyors jelentést előre közölni nem lehet, de ha tendenciákat kéne mondani, akkor milyen volt az első fél év?
Inkább úgy mondanám, hogy folytatódott az a COVID utáni kilábalás, illetve normális működés, ami 2021 évben, illetve 2021 második felében már elindult. Tehát szerintem a Covid-ot lerázta magáról a gazdaság, illetve annak az ipari szereplői elsősorban, és ahogy az előbb is jeleztem, inkább az ukrán háború éreztette hatását elsősorban nagy beruházásoknál, hogy a megakrán, az építőipar, illetve a danizási munkák mellett jelentős mennyiségben dolgozik a gépipar, autóipar, egyéb beruházások számára, géptelepítésekkel például, és náluk főleg az új megkezdett vagy megkezdendő beruházásoknál, nagy beruházásoknál lehetett egy kis megtorpanást érezni az év első felében, de azt látjuk, hogy ez nem megszakítását jelentett ezeknek a beruházásoknak, csak egy kisebb csúszás, inkább a háború hatásainak mérlegelése történt a beruházók részéről. Úgyhogy pár hónap késéssel, de nagyon jól teljesít a vállalat.
Az állami megrendelések, illetve az önkormányzati megrendelések visszafogása is várható költségvetési takarékossági intézkedések miatt, legalábbis egyelőre így tűnik. Ez érinti a megakrán, vagy érintheti a megakrán teljesítményét?
Nem semmilyen szinten. Ugye korábban is a vállalat tartózkodott mindig a közbeszerzéseken való indulástól, illetve azokon a nagy állami megrendeléseken való munkavégzéstől, amelyek azért húzták korábban a beruházást. A mi ügyfeleink 100%-ban a piaci szereplők, illetve versenyszférából érkező vállalatok, azon belül is nagyobb részt inkább külföldi nemzetközi múltik, akiknek a beruházásait alapvetően a racionalitás, a gazdasági racionalitás határozza meg, és nem például a költségvetési helyzet.
Említette az inflációt, meg a magasabb energiaköltségeket. Jobbára akkor ezek tűnnek a második fél év gazdasági kockázatainak leginkább?
Abszolút, egyértelmű. Az infláció ilyen értelemben mindenre hatással van, tehát ugyanúgy a termelési költségek szinte minden szegmensében emelkedés várható, költségnövekedés várható, de ezek közül is leginkább a bérköltség az, aminek folyamatosan szinte követni kell az inflációt, hogyha a dolgozókat szeretnénk megtartani, és nagyon sok olyan egyéb tétel, például az üzemanyagára, például az energiaköltségek közvetlenül hatnak a vállalat termelékenységére. Ugyanakkor azért a vállalkozói díjakat, az árakat nem lehet ugyanilyen tempóban átvinni a piaci szereplők felé, a megrendelők felé, hiszen hosszabb távon kiajánlott árak vannak, kiajánlott munkák vannak, több hónapot átívelő szerződések vannak, ahol az áremelés azonnali lehetősége nem adott, de természetesen nekünk is fokozatosan kell felfelé tolni az árszintet, azért, hogy az eredményességi szintet tartani tudjuk.
Mennyire érinti önöket nehezen, de hát adott esetben lehet, hogy pont az ellenkezője igaz, a gyenge forint, a 400 forint körüli euró?
Egy tételben érint, ugye a beruházások, amik érkeznek, ezek elsősorban új gépek, új daruknak, új eszközöknek a vásárlása, egytől egyig mind külföldről érkeznek, és értelemszerűen, mivel euróban fizetünk érte, ergo a folyamatban lévő megrendelések már többbe fognak kerülni, mint amennyivel terveztük. Viszont az árbevételnek a jelentős része belföldön keletkezik, illetve olyan partnerektől, akik egyébként euróban is fizetnek. A gyakorlat azt mutatja, hogy egyre inkább az ipari szereplők, főleg ahol nemzetközi szereplők vannak, egyszerűen áttérnek az euró alapú elszámolásra, tehát euróban köttetnek, vagy euró alapon köttetnek meg a szerződések, így módon valamennyire kompenzálva az euró árfolyam veszteségeket, illetve a hektikusságot, ami az euró árfolyamában van.
Valamelyik ismerősen mondta a gazdasági szereplő, hogy Magyarországon bevezették az eurót, csak nem vettük észre, vagy lassan vesszük észre. Viszont azért még mindig forinttal fizetünk, és hitelkamat emelkedés az meg van bőven. Új hitelek felvétele terén, ha persze ez érinti meg a krant, ez okoz kiszámíthatósági problémát?
Egyelőre nem, ugye szerencsére nagyon sok beruházásunkat még olyan hitelkörnyezetben tudtuk megtenni, amik támogatott vagy kedvező kamatozású hitelek voltak, és ezek a hitelek azért a következő 7-8 évben biztosítják a kedvező forrást, úgyhogy ilyen értelemben azt mondom, hogy a vállalatnak a hitelszerkezete nagyon jó, gyakorlatilag messze a mostani piaci kamatszint alatt van az összes beruházási hitel, és ugye ezek alapvetően fix kamatú hitelek, tehát ilyen értelemben kedvezőbb a pozíciónk, de természetesen a jövőben, hogyha kell hitelt felvenni, akkor annak a kamatköltség növekedés érinteni fogja ezeknek az eszközöknek a megtérülését, vagy hosszabb lesz a megtérülési idő, vagy megint csak be kell építeni az árakba, amennyire csak lehet.
Adottság az is, hogy a kormányzat nemrég bevezette a tranzakciós illetéket a részvénykereskedésekre is. Ez mennyire érződik, akár mondjuk az önök saját részvényforgalmában érzékelhető ennek valami féle visszafogási hatása, vagy aki komoly befektető, az kalkulál ezzel a költséggel?
Még nem tudom, hogy érezhető-e, de hosszú távon biztos, hogy érezhető lesz. A jelen pillanatban én azt gondolom, hogy a tőzsdén a forgalom eleve jóval kisebb, ez köszönhető akár a nyárnak, akár a recessziós időszaknak. A korábbi hónapok forgalmát messze alulmúlja a budapesti értéktőzsde forgalma, és az a kevés is, ami van, az elsősorban a blue chipekre koncentrálódik. Viszont, mivel a Megakránnak viszonylag sok kisbefektetője van, ezek közül pedig nagyon sokan alapvetően spekulatív céllal vásárolnak, vagy adnak el Megakrán részvényeket. Én azt gondolom, hogy pont ezeket a spekulatív céllal vásárló kisbefektetőket fogja alapvetően nem is elriasztani, de ritkán üzletkötésekre sarkalni a bevezetett tranzakciós adó. Ugye, akik hosszú távú befektetőként vásárolnak részvényeket, ők egyszer megfizetik ennek a díját, de gyakorlatilag a hozamokban jelentős tételt nem fog képviselni. Pont a napi tranzakciókat végrehajtó, kvázi spekulatív céllal részvények likviditását biztosító kisbefektetőket fogja inkább eltántorítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy a kispapírokra negatív hatással lesz mindenképpen, pont azért, mert a likviditásokat fogja csökkenteni.
Vitkovics Pétert, a Megakrán felügyelő bizottsági elnökét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát, meg persze jó nyarat önnek.
Én is köszönöm a lehetőséget, minden jót.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM.